18. fejezet. A királyi kastély még békésen szendergett a vörös sziklatrónusán, amikor Tarwin belovagolt a városba. Az egyik város kapuból, amely derékszögben állt az ösvényhez, melyen Tarwin lovagolt, teveháton egy ember vágtatott ki az országútra, és Tarwin érdeklődve nézegette, hogy a sivatagnak ez a hosszú lábú állata milyen sebesen tud rohanni. Bármennyire megszokta is már strucnyakú teherhordó állatokat, mégis mindig eszébe juttatták még gyerekkori cirkusz emlékeit. A lovas egyre közeledett, és nem sokára keresztezte Tarwin ösvényét. Azután a nagy reggeli csendben ismerős éles hang hangzott fel, egy ismétlő fegyver rugó csattanása. Tarwin gépiesen leugrott a nyerekből, és már a ló mögött gugolt, amikor elhangzott a lövés, és kék füstfelhő szállt fel a teve fölött a levegőbe, ahol mozdulatlanul megállt. Gondolhattam volna, hogy Sitaphai korán kezd neki a munkának, dörmögte. A revolverem sajnos nem bizerre a távolságra, de mire vár ez a bolond? Azután megértett, hogy ellenfele a benszülötteknél szokásos ügyefogyottsággal, elrekesztette a puska kakasát, látta, mint dühösen veregeti vele a nyerget. Gyorsan felugrott a lóra, és revolverével a kezében ellenfeléhez vágtatott, akiben csak hamar felismerte a sápadt arcú Juggut Singhet. Maga az? Ez nem szép magától, Juggut. Parancsomban ráfelelte ez remegve a félelemtől. Én igazán nem tehetek róla, nem értek ezekhez a dolgokhoz. Nevetséges. Adja ide, majd én megmutatom. Kivette a puskát remegő kezéből. A patron kisé elhajolt, barátom, így nem lehet jól lőni, csak meg kell rázni, így. Ezt meg kellett volna tanulnia. Tarwin eldobta az üres patront. Mit fog most velem csinálni? Siránkozott az eunuch. Sitaphai megölt volna engem, ha nem engedelmeskedem neki. Ne gondolja, Juggut. Ördög a teóriában, de gyenge a kivitelben, most pedig menjen előre. Mindketten elindultak a város felé, elő Juggut teveháton, pillanatonként félénken hátrafordulva. Tarwin megnyugtató mosolygott rá, a zsákmányolt puska vidáman himbálózott derekán. Megállapította, hogy kitűnő fegyver. Sitaphai kastélyának bejárata előtt Juggut Singh leszállt és bevánszorgott az udvarra. Megtestesülése volt a félelemnek és a szégyennek. Tarwin mögötte ügetett, és amikor az eunok épp el akart tűnni az egyik ajtó mögött, visszahívta. Elfelejtkezett a puskájáról, Juggut mondta. Nem kell félnie tőle. Juggut habozva felé nyújtott a kezét. Egyikünknek sem ártott ez a kis kirándulás. Menjen vissza a hölgyhöz, mondja meg neki, hogy hazajött, és adja át üdvözleteimet. A zöld ablaktáblák mögül egy hang sem hallatszott, amikor Tarwin kilovagolt, maga mögött hagyva a bámészkodó Juggutot. A kapu boltozatból nem esett le semmi a fejére. A szürke majmok nyugodtan feküdtek láncaikon. Sitaphai úgy látszik, még nem készült el legközelebbi sakkhúzásával. Tarwin ezzel szemben tisztában volt vele, hogy mi a legközelebbi teendője. Fel kellett tűznie a diadalzászlót. Kilovagolt a városon kívül fekvő sürgönyhivatalhoz, fölzavart a galambszürke sejembe öltözött barátját, és a következő sürgönyt menesztette. Mrs. Matri Denver. Nyaklánc az ön tulajdona. Tartsa nyakát készenlétben. Síneket fektesse le topáz felé, Tarwin. Majd lovanyakát a missziós ház irányába fordítva kéthez lovagolt. Erősen begombolt a kabátját, gyengéden simogatva zsebét, amelyben a naulah kanyukodott. Mrs. Este, ez, aki elsőnek üdvözölte őt a verandán, azonnal leolvasta arcáról, hogy Tarwin a legnagyobb mértékben megvan elégedve magával és a világgal. Úgy látszik, jó hírt hozott, mondta, jöjjön beljebb. Igen, a lehető legjobb hírt, vagy legalábbis a másodsorban következő legjobbat, felelt az amerikai mosolyogva, amikor leültek az ebédlőben. Szeretném elmondani magának, Mrs. Este, ez nem tudom, mit adnék érte, ha valakinek elmondhatnám, de ezen a környéken nem nagyon ajánlatos dolog tudomással bírni erről a történetről, körülnézett a szobában. Legszívesebben felfogadnám a városi kikiáltót, és még néhány zenészt hozzá, és tűzijátékot gyűjtenék, egy ünnepélyes deklarációt olvasnék fel, amelyekkel visszaadnám a benszülötteknek szabadságukat, de sajnos nem lehet. Van azonban, amit elmondhatok magának, Mrs. Estes tette hozzá. Hiszen tudja, hogy miért jövök olyan gyakran magukhoz. Nem csak azért, mert olyan szívesek hozzám, és szeretem mindkettőjüket, és igazán otthonosan vagyok itt. Azt hiszem, tudja, ugye? Mrs. Estes mosolygott. Azt hiszem, tudom, felelte. Nos, akkor helyben vagyunk. Örülök, mindjárt gondoltam, hogy kitalálta. Remélem, az én pártomon van. Hogyne, ha azt érti ez alatt, hogy a javát kívánom, de meg fogja érteni, hogy bizonyos felelősséget érzek, mint sheriffért. Már többször gondoltam rá, hogy talán írnom kellene az anyjának. Ó, az anyja tudja. Az anyja mindent tud, és bátran mondhatom, hogy neki sincs semmi kifogása. Nem ott van a baj, Mrs. Estes. Igen, tudom, két különös lány, nagyon kedves, de nagyon makacs. Igazán megszerettem, bátor lány, de jobb szeretném, ha letenne bátorságáról és különböző terveiről. Mint feleség még jobban megfelelne hivatásának, mondta tűnődve a háziasszony. Tarwin tiszteleteljes pillantást vetett rá. Milyen okos ön, Mrs. Estes, milyen okos, dörmögte. Ugyanezt elmondtam kétnek nem egyszer, de százszor is már. És nem gondolja, hogy az lenne a legjobb, ha azonnal férjhez menne gondolkodás nélkül, anélkül, hogy több időt vesztegetnénk. Mrs. Estes figyelmesen Tarwinra nézett, hogy megállapítsa, komolyan beszéle. Honfitársa néha kissé zavarba hozta. Azt hiszem, legjobban tenni, ha rábízná magát az eseményekre, mondta néhány pillanat múlva. Figyelem két munkáját, mert azt remélem, hogy az, ahol mindenki más csődöt mondott, neki sikerülni fog. De magamban azért tudom, hogy nem fog sikerülni. Itt minden ellene van, sok ezer évi tradíció, szokás és megszokás. Előbb vagy utóbb bármilyen bátor is meg kell majd hátrálnia. Az utóbbi időben arra meggyőződéssel jutottam, hogy a bajok alig, hanem rövidesen meg fognak kezdődni. A kórházban mostanában nagy az elégedetlenség. Lucien olyan híreket hallott, amelyek megijesztettek. Megijesztették, de mennyire? Hiszen ez a legrosszabb az egész dologban, és nem az, hogy engem várat meg. Ezt meg fogja érteni Mrs. Estes. Két a legnagyobb veszélynek teszi ki magát, de én nem akarom megvárni, amíg ezt ő maga belátja, amíg belátja azt, hogy elérkezett a legjobb pillanat, hogy Tarwin Nicholas felesége legyen. Nekem el kell mennem Rátoréból, ez a veleje a sok beszédnek. Megkérdezze, hogy miért el kell mennem, és magammal viszem kétet. Segítsen nekem, ha szereti őt. A szenvedélyes kérésre Mrs. Estes megadta az egyetlen lehetséges feleletet. Közölte Tarwinnal, hogy fölmegy Kathehez, és bejelenti neki látogatását. Ez némi időt vett igénybe, de Tarwin türelmesen mosolyogva várt. Nem kételkedett benne, hogy Kate most engedni fog. Az egyik célját már elérte, zsebében volt a naulahka, lehetetlen volt, hogy ne érje el a másikat is. Kate sorsa hozzá volt fűzve a naulahkájéhoz. Mindazonáltal nem akart visszautasítani semmiféle segítséget, amely megkönnyíthette útját, és így hálás volt Mrs. Esteznek, amiért olyan sokáig beszélt Kéttel. Újabb jó jel volt, amikor az asztalon a topázi híradónak egy friss számára bukkant, amelyből megtudta, hogy nem csalódott a lassú ezüst érben sem. Az emberek, akiket a bánya kiaknázásával megbízott, kiadós érre bukkantak, ami $500 jövedelmezett hetenként. Zsebébe dugta az újságot, legyűrve magában a vágyat, hogy diadaltáncot járjon el. Talán mégis ajánlatosabb volt, ha ezt a kis gyakorlatot elhalasztja, amíg nem beszélt Kéttel. Még az apró örömfütyről is le kellett tennie, mert a lány ebben a pillanatban kinyitotta az ajtót, és bejött a szobába. Rámosolygott, ez a mosoly többet mondott, mint amit szavakkal kifejezhetett volna. Egy pillantás két arcára azonban meggyőzte Tarwint, hogy a lány még egyáltalán nem látja olyan egyszerűnek és elintézetnek az ügyet. Nem haragudott érte, hiszen Kate nem ismerte diadal érzésének forrását. Még arra is volt ideje, hogy szemügyre vegye a lány szürke-fekete bársonnyal díszített pongyoláját, megszokta, hogy utolsó időben mindig fehérben lássa. Nagyon örülök, mondta, megrázva két kezét, hogy letettél a fehérről egy időre, jó jelnek veszem. Azt jelenti, hogy meguntad már némileg ezt az áldott országot, és nekem kapóra jön ez a hangulatod. Szeretném, ha feladnád, elhagynád, a pokolba hagynád ezeket a dolgokat. A kis barna kéz fogva maradt a nagy szőrös tenyérben. Tarwin figyelmesen nézett a lányra. Mi az, amit a pokolba hagyjak? Indiát, az egész históriát, azt akarom, hogy velem gyere. Szelíd rábeszélő hangon beszélt. Két felnézett rá, és Tarwin, a lány remegő száján meglátta, hogy ez a téma, mi alatt ő lent várt rá, nyilván már foglalkoztatta Kate-et. Te el akarsz utazni? Úgy örülök neki, egy pillanatig habozott. Tudod, hogy miért tette hozzá kedveskedve? Tarwin nevetve leült. Így van, rendjén, igen, elmegyek, de nem megyek egyedül, te is velem jössz. Lány tagadólag rázta a fejét. Nem, Kate, ne mondj ilyeneket, nem szabad megtagadnod, ezúttal komoly a dolog. Nem volt-e mindig komoly, kérdezte a lány, miközben szintén leült egy székre. Az én számomra mindig komoly dolog volt, hogy nem tehettem meg azt, amit kívánsz. Nem tehettem, mert mást kellett tennem. Az egyetlen dolgot, ami fontos, ami komoly dolgom van eddig ezen a világon. Semmi sem történt azóta, ami megváltoztatta volna elhatározásomat. Nick, megmondtam volna, ha másként van. Mennyiben változott most a helyzetünk? Sokban, például abban, hogy el kell hagynom Rátorét. Remélem, nem gondolod, hogy magadra hagylak. A lány ölében összekulcsolt kezeit nézegette egy ideig. Azután fölemelte arcát, és nyílt tekintetével Tarwinra nézett. Nick, szeretném neked elmagyarázni, amilyen világosan csak tudom, hogy gondolkodom én a dologról. Ha tévednék, majd megmondod. Természetes, hogy tévedsz, kiáltotta Tarwin, mindazonáltal feszült figyelemmel előrehajolva. Nos, hadd kíséreljen meg mégis. Te azt akarod, hogy hozzád menjek feleségül? Azt akarom, feletett Tarwin ünnepélyesen. Tedd lehetővé, hogy pap előtt fejezzem ki ezt a kívánságomat, és majd meglátod, hogy komolyan beszélek-e. Hálás vagyok neked, Nick. Ez a legnagyobb és a legszebb ajándék, és én hálás vagyok érte. De megengedett, hogy megkérdezzem, mi az, amit tulajdonképpen akarsz. Azt akarod, ugye, hogy kikerekítsem az életedet, hogy kiegészítsem egyéb ambícióidat, nem így van? Mondd meg becsületesen, Nick, nincs igazam? Nincs, üvöltötte Tarwin. De így van. Ez a házasság, és helyes, hogy ilyen. Megházasodni annyit jelent, mint felolvadni a más életében. Nem a saját életét, hanem a másét élni. Ez jól van így, ez a nőnek való élet. Én is ezt tartom a helyesnek, hinni is tudok benne, de önmagamat nem tudom elképzelni ebben a szerepben. A nő teljesen odaadja magát a házasságban, minden boldog házasságban, de én nem tudom teljesen odaadni magam. Én nekem más kötelességeim is vannak, és nem tudnám magam csak részben odaadni neked, csak annyira, amennyire a férfiak adják oda magukat a házasságban. De a nőtől ez nem elég. Ez tehát annyit jelent, hogy választanod kell köztem és a munkád közt, és hogy könnyebben mondasz le rólam? Nem ezt mondtam, Nick, de tegyük fel, hogy ezt mondtam volna, olyan érthetetlen lenne. Légy becsületes, Nick. Tegyük fel, hogy én azt kérném tőled, áldozd fel, én értem az életed céljait és terveit. Tegyük fel, hogy azt kérném tőled, áldozd fel a munkádat, és ellenértékül házasságot ajánlanék. Nem, nem, nem lehet, megrázta a fejét. A házasság jó dolog, de melyik férfi fizetné meg érte ezt az árat? De drága fiam, a nők meg szokták fizetni. Igen, a szerencsés, a boldog nők, igen, de nem mindenkinek adatott meg, hogy így lássa a házasságot. Még nők számára is van más út, hogy föláldozzák, hogy odaadják magukat. Hallgass ide, Kate. A férfi végeredményben nem árvaház, sem menhely hajléktalanok számára. Te túl komolyan veszed őt. Úgy képzeled a házasságot, mint egy jótékonysági intézményt, amely minden egyéb munkától végérvényesen elvonna. Kezdetben tényleg így fest a dolog, de a valóságban nincs más kötelessége a nőnek, mint végig enni egy pár díszvacsorát, évenként kétszer fogadni férje üzletbarátait, és egy-két kerti ünnepét rendezni, hogy fönntartsa az üzemet. Éppen csak arra kötelezed magadat a házassággal, hogy reggelenként egy férfival együtt iszod meg a kávét, és hogy esténként ott tartózkodol valahol a kandalló körül, lehetőleg valamilyen csinosabb ruhában, ha hazajön a munkájáról. Gyere el velem, Kate, könnyű szerződés ez. Próbáld meg velem, majd meglátod, hogy mennyire meg fogom könnyíteni számodra a dolgot. Nem vagyok én süket egyéb vágyaiddal szemben sem. Meg tudom érteni, hogy nem szereted az olyan életet, amelyben férjeden kívül nem tehetsz még egy csomó más embert is boldoggá. Ezt elismerem, sőt, én is szeretném. Neked megvan az a tehetséged, hogy boldoggá tedd az embereket. Nos, én nem kívánok mást, mint hogy velem kezd el, és ha ez egyszer megtörtént, hát folytasd házunkon kívül is, és jóságoddal virágkerté változtasd az egész világot. És ezt meg fogod tenni, két, mind a ketten együtt fogjuk megtenni. Senki sem tudja még, hogy mennyi jóság lehet két emberben, ha társas üzletet alapítanak jó szívük kiaknázására. Még senki sem kísérelte meg. Próbáld meg velem. Ó, két, én szeretlek, szükségem van rád, és ha megengeded, meg fogom tudni alapozni az életedet. Tudom, hogy te jó lennél hozzám, megtennél mindent, amit férfi megtehet. De nem a férfitől függ a házasság boldogsága, hanem a nőtől. Én vagy elvégezném az egyik kötelességemet, és elhanyagolnám a másikat, és akkor szerencsétlen lennék. Vagy pedig elhanyagolnálak téged, és az még szerencsétlenebbé tenne. Egyik úton sem találnám meg a boldogságot. Tervén megtapogatta zsebében a naulakkát. Úgy érezte, mintha titkos erő áradna ki belőle. Erő és nyugalom, amely megóvja őt attól, hogy kimondjon egy elsietett szót, amellyel talán mindent elrontana. Két, hallgass ide, felelte nyugodtan. Nincs időnk rá, hogy képzelt veszélyekről tárgyaljunk. Elég, ha szembenézünk a meglevővel. Te itt nem vagy biztonságban. Én nem hagyhatlak itt, nekem pedig el kell mennem. Arra kérlek, házasodjunk össze azonnal. De én nem félek semmitől. Ki akarna engem bántani? Sit up high, felelte Tarvin. De bárhogy lenne, is hidd el nekem, nem vagy biztonságban. Hidd el nekem, tudom, mit beszélek. És te? Úgy én nem számítok. Mondd meg az igazat, Nick. Nos, én mindig mondtam, hogy sehol sincs egészségesebb éghajlat, mint Topázban. Te azt hiszed, hogy veszélyben, vagy nagy veszélyben? Szitápály tényleg nem azon töri a fejét, hogyan óvhatná meg minden veszélytől az én becses életemet. A lányra mosolygott. Ó, azonnal el kell menned innen, egy percet sem szabad veszítened. Ó, Nick, el kell menned, hiszen én is azt mondom. Rátoré nélkül tudok élni, de nélküled nem, velem kell jönnöd. Azt érted ez alatt, hogy nem mész el, ha nem jövök veled? Kérdezte két kétségbe esetten. Nem, mert ez fenyegetés lenne. Azt értem, hogy várok rád, amíg nem jössz. Nevető szemmel nézett a lányra. Nick, azért történt mindez, amit az én kérésemre tettél? Kérdezte hirtelen. Te nem kértél engem semmire. Szóval mégis. És engem terhel a felelősség. Miért? Mert én a királlyal beszéltem. Drága gyermekem, ez csak megnyitó körmenete volt ennek a cirkusznak. Ne hidd egy pillanatig sem, hogy bármiért is felelős vagy. Az egyetlen dolog, amiért felelős vagy, az, hogy mi elmeneküljünk innen, hogy eltűnjünk, hogy nyomunkat se lássák. Az életed egy órára sincs biztonságban többi, az enyém egy percre sem, erről meg vagyok győződve. Látod, hogy milyen helyzetbe juttatsz engem, mondta két vádlón. Én nem juttatlak semmiféle helyzetbe, ellenkezőleg felkínálom az egyetlen megoldást, saját magadat. Nos igen, hisz mondtam, hogy az egyetlent. Nem mondom, hogy nincs ennél jobb. Lehet, hogy van, aki többet meg tudna tenni érted, és millió számra van férfi, aki többet ér nálam, de egy sincs olyan, aki jobban szeretne. Ó, két, bízd rám magad, és kifordítom négy sarkából a világot, hogy boldoggá tegyelek. Nem, nem, neked el kell menned. Tarvi megrázta fejét. Nem tudlak elhagyni. Kérdezd akárki mástól, én nem tudom megtenni. El tudod képzelni, hogy egy férfi, aki szeret téged, itt tudna hagyni ebben a vadonban, kiszolgáltatva ezer veszélynek? El tudod képzelni, hogy bármelyik férfi meg tudná ezt tenni? Két, kis szívem, gyere velem! Te gyötörsz, te megölsz engem, ha arra kényszerítesz, hogy csak egy pillanatra is elveszítselek szem elől. Még egyszer megismétlem, halálos veszélyben forogsz. Nem maradhatsz itt, ha ezt tudod? Csak nem akarod ezek miatt az emberek miatt föláldozni az életedet. De igen, kiáltotta a lány felcsillámló szemekkel, és felugrott a székéről. De igen, ha helyes, hogy az ember nekik szentelje az életét, akkor meg is szabad halni értük. Nem hiszem, hogy szükségük volna halálomra, de ha így van, ezt nem sajnálom tőlük. Tarwin tanácstalanul merett rá. Szóval nem akarsz eljönni? Nem tudok. Isten áldjon meg, Nick. Többet nem mondhatok. Tarwin megfogta a kezét. Jó estét, felelte. Ma estére legalábbis végezzünk. Két aggódva követte őt tekintetével. Amint kifordult az ajtón, hirtelen utána iramodott. De te el fogsz menni? Kérdezte. Elmenni? Nem, nem, kiáltotta Tarwin. Itt maradok, és ha hadsereget kellene is toboroznom, királlyá választatnom magam, és fegyveres erővel védenem meg a menedékházat az ellenkormány támadásai ellen. Két rimánkodó mozdulattal nyújtotta utána a kezét, de Tarwin már eltűnt. Lány visszament Kumbár Maharadzsához, aki még a missziós házban lakott. Hogy gyorsabban teljék az idő, két megengedte neki, hogy a kastélyból elhozassa játékait és kedvenc állatait. Leült mellé az ágy szélére, és sokáig némán sírt. Mi a baj a Miss Kate? Kérdezte a herceg, miután egy darabig csodálkozva nézegett a lányt. Én már jól vagyok, nem kell sírnod. Ismét hazamegyek a kastélyba, elmondom majd apámnak, hogy mit tettél értem, és ő egy falut fog neked ajándékozni. Mi rácsputok, nem felejtünk el semmit. Nem itt van a baj, felelte a lány a gyermek fölé hajolva, szeméből kitörölve a könnyeket. Hát akkor apám két falut fog neked adni, senkinek sem szabad sírni, ha én jól érzem magam, mert én a királynak a fia vagyok. Hol van Moti? Szeretném, ha mellém ülne a székre. Két szófogadó felállt, hogy megkeresse Kumbár Maharadzsa legújabb kedvencét, egy kis aranynyakláncos szürke majmot, amely nappal szabadon kószált a házban és a kertben, de éjszakánként minden lehetőt elkövetett, hogy a herceg ágyában aludhasson. Két hívogatására egy fa tetejéről fölkelt, ahol a vadpapagájokkal játszadozott, majd halkan mormolva majom nyelvén bejött a szobába. Ide gyere, kis Hanumán, mondta a herceg fölemelve egyik kezét. A majom egy ugrással mellette termett. Meséltek nekem egy királyról, folytatta, az állat aranynyakláncával játszadozva, aki 300 000 rupiát adott ki, hogy megünnepeljen egy majom házasságot. Moti, nem akarnál te is egy feleséget? Nem kell, ugye? Elég neked az aranynyaklánc. Mi majd Miss Kate és Tarwin Sahib házasságán fogjuk elkölteni a 300 000 rupiát, majd ha egészségesek leszünk, és te majd táncolsz a lakodalmi ünnepségem. A herceg hindu nyelven beszélgetett a majommal, de két egymás mellett halván a saját és Tarwin nevét, tisztában volt vele, hogy miről van szó. Ne beszélj erről. Miért ne két, hiszen én is házas ember vagyok. Igen, igen, de az más. Két jobb szeretné, ha te se lennél az. Úgy gondolod. Most én még csak kisgyerek vagyok, ha újra egészséges leszek, újra király leszek, és senki se fogja visszautasítani az ajándékaimat. Figyelj csak! Apám trombitáit hallom, ide jön, hogy meglátogasson. Messziről kürt szó hallatszott, majd lódobogás, és néhány pillanattal később a Maharadzsa fogata és kísérete a missziós ház ajtaja elé érkezett. Két nyugtalanul figyelte kis betegét, hogy nem árt-e neki az izgalom, de a Maharadzsa szemei felcsillantak, orcimpái remegtek, kezével megfogva kardját, amely, mint mindig most is oldalánál hebert, majd suttogva szólt oda kétnek. Ez szép! Apám elhozta összes lovasait. Mielőtt még két fölkelhetett volna, Mr. Estes bevezette a királyt a szobába, amely őfelsége megjelenésének terjedelme és fénye mellett szánalmasan apróvá zsugorodott. A király szemlét tartott testőrsége fölött, ezért a hadsereg főparancsnoki uniformisa volt rajta, ami nem volt csekéség. Kumvár Maharadzsa gyönyörködve nézte apja méltóság teljes alakját, kezdve az aranysarkantyús fénylő csizmától, s a fehér bőrből készült lovagló nadrágtól, egész az aranytól roskadozó, gyémánt rendjelekkel díszített kabátig és a smaragdokkal teletűzdelt, sáfrány sárga turbánig. A király levetette kesztyűjét és barátságosan megrázta két kezét. Orgiák után ő felsége mindig sokkal civilizáltabb volt. A fiú egészséges? Már kérdezte. Azt mondták nekem, hogy kissé lázas, és én magam is lázas voltam az utóbbi időben. Sajnos a herceg betegsége súlyosabb volt, Maharadzsa Szahib felelte két. Szegényként, mondta a király, gyöngéden fia ágya fölé hajolva, s anyanyelvén beszélgetve vele. Látod, mi történik, ha túl sokat eszik az ember? Nem, apám, én nem ettem sokat, és most egészen egészséges vagyok. Két az ágy mellett állt, a herceg haját simogatva. Hány katona vett ma részt a szemlén? Mind a két hadtest tábornokon, felelte a király büszkén csillogó szemekkel. Te igazi Rajput vagy, fiam. És az én testőrségem hol állt? Pertab Singh csapataival. A küzdelem végén ők vezették a támadást. A szent lóra, mondom, kiáltotta Kumbár Maharadzsa. Fognak ők még komoly támadásban is részt venni. Nem igaz, apám? Te a bal szárnyon, és én a jobbon. Hogyne, fiam, de ahhoz egészségesnek kell lenned, és sokat tanulnod. Tudom, felelte a herceg. Apám, én sokat gondolkodtam az elmúlt éjszakákon. Mondd, kisgyermek vagyok még? Egy pillanatra kétre nézett, majd a fülébe suttogta. Szeretnék az apámmal beszélni, ne engedj senkit a szobába. Két barátságos mosollyal gyorsan elhagyta a szobát, és a király leült az ágy mellé. Nem, nem vagyok már kisgyerek, mondta herceg. 5 év múlva férfi leszek, és számtalan férfi fog nekem engedelmeskedni. De hogy tudjam majd, helyese vagy helytelen a parancs, amit adok? Sok mindent meg kell még tanulnod, ismételte bizonytalanul a Maharadzsa. Igen, sokat gondolkodtam ezen, amikor itt a sötétben feküdtem, felelte a herceg. És azt gondolom, apám, hogy ezeket a dolgokat nem tudom a kastély falaim belül asszonyoktól megtanulni. Apám, engedjen el, hogy megtanuljam, hogyan kell viselkedni egy hercegnek. De hová akarnál elmenni, hiszen az én királyságom a te hazád? Tudom, tudom, felelte a fiú. A lakodalmon Bunnáuel Ravut kinevetett, mert nincs annyi iskolakönyvem, mint neki. Holott az ő apja csak nemrég kapta meg a nemességet, és nincsenek ősei. De látta már egész Rajputánát, látta Delhit és Agrát, és még Abut is, és az Ajmeri hercegiskola legfelsőbb osztályába jár már. Apám, minden királynak a fia oda jár iskolába. És itt nem játszanak asszonyokkal, hanem férfiakkal lovagolnak. Azt mondják, hogy jó a levegő, és jó víz van Ajmerban. Szeretnék oda menni. Király arca elsötétedett. Igaz szeretettel csüngött a fián. De hát, ha valami bajot történik ott. Gondoltam rá, felelte a herceg. De mi bajom történhetik, ha az angolok vigyáznak rám? Bunnául Ravut azt mondta nekem, hogy külön szobáim lesznek ott, külön szolga személyzetem, külön istálom, mint a többi hercegnek, és hogy sokkal nagyobb tekintélyem lesz. Igaz, felelte a király elgondolkodva. Mi a nap gyermekei vagyunk mindketten, hercegem. Igen, és nekem ezért kötelességem, hogy a legerősebb, a legképzettebb és a legbátrabb legyek fajtámból. Apám, én már nem szeretek az asszonyok szobáiban szaladgálni, anyám meséit hallgatni és a táncos nőket nézni, akik folyton csókolnak. Engedj el Ajmerba, engedj el a hercegiskolába, és egy év múlva már tudni fogom, millik egy királyhoz, és hogyan kell a testőrséget vezetni. Megígéred, apám? Ha majd egészséges leszel, felelte a Maharadzsa, újra beszéljünk róla. Nem úgy, mint apa a gyermekkel, hanem itt férfi a férfival. Kumbár Maharadzsa szemei felcsillantak az örömtől. Így jó lesz, mondta, mint férfi a férfival. A király néhány percre karjaiba vette a herceget, és elmondott neki egyet-mást a kastélyban legutóbb történtekről. Majd nevetve megkérdezte a herceget, most pedig elengedsz? Ó, apám! A fiú apja szakállába dugta fejét, átölelte a nyakát. A Maharadzsa szelideg kipontakozott az ölelésből, és halkan kiment a verandára. Mielőtt még két visszajöhetett volna, a csapat hangos trombita szó közepette, eltűnt a porfelhők mögött. Alig néhány pillanattal később egy küldönc érkezett egy fűből font kosárkával, amelyben zölden, bronz és arany színűen csillogtak a barackok, banánok és gránátalmák. A küldönc két lábaihoz tette a kosarat. A királyné küldi, mondta. A herceg meghallotta a hangot, és vidáman kikiáltott. Két, ezt az anyám küldi neked, nagyok a gyümölcsök, hagyd nekem egy gránátalmát. Múlt tél óta nem ettem. Két az asztalra tette a kosarat, de a hercegnek közben már más jutott az eszébe. Gránátalmából készült szorbetet akart, és megkérte Kétet, hogy keverjen össze cukrot és tejet a gyümölcs levével és piros magjaival. A lány kiment a szobából, hogy poharat hozzon, és Móti a kis majom, amely nemrég verést kapott, mert el akarta tulajdonítani a herceg smaragjait, kiugrott az ágy alól, és fölhasználta az alkalmat, hogy egy szép banánt lopjon ki a kosárból. Tudta, hogy Kumbár Maharadzsa nem tud mozogni, ügyet se vetett tehát a herceg fenyegetőzéseire, hanem kényelmesen leült az asztalra, kiválasztott egy banánt, apró fekete ujjaival ügyesen lehámozta, rávigyorgott a hercegre, és beleharapott. Rendben van, Móti, kiáltotta Kumbár Maharadzsa anyanyelvén. Két azt mondja, hogy te nem vagy Isten, hanem csak egy kis szürke majom, és én is azt hiszem. Ha visszajön, meg fog verni Hannuman. Mire Két visszatért, Móti már megette a banán felét, de esze ágába se volt elmenekülni. A lány meglökte a kis rablót, és ez azonnal hanyatt esett. Mi baja van Mótinak? Kérdezte Két kíváncsian nézegetve a majmot. Lopott, és most halottnak tetteti magát, üss rá egyet! Két a mozdulatlan kis test fölé hajolt, de azon már nem volt, mint büntetni, a majom megtöglött. A lány elhalványodott, majd gyorsan kezébe vette a gyümölcsös kosarat, és óvatosan megszagolta. Finom édeskés kábító illat szállt fel a fénylő gyümölcsökről. Két gyorsan visszatette az asztalra a kosarat, kezével végig simítva homlokát. A szag majd elkábította. Nos, mondta a kis herceg, aki nem láthatta a kis majmot, add ide a szorbetemet. Attól félek, hogy a gyümölcsök nem egészen jók, felelte Két erőltetett nyugalommal. Megfogta a fél banánt, amelyet Móti oly gyengét szeretettel szorított gonosz apró szívéhez, s a nyitott ablakon át a kertbe dobta. A fák ágai közül egy papagáj azonnal rávetette magát a csábító falatra, és csőrébe fogva fölvitte az ágak közé. Egy pillanat alatt történt mindez, mielőtt még Két, aki félig eszméletlen volt, elriaszthatta volna a madarat. A következő pillanatban egy csomó zöld toll hult le a földre. A papagáj döglötten feküdt a fűben. Nem, ez a gyümölcs nem jó, ismételte meg Két gépiesen, az ijegységtől tágra nyílt szemekkel és viaszsárga arccal. Tarvin jutott eszébe. Hát úgy látszik, mégis igaza volt, amikor óvta őt és könyörgött neki, hogy menjen el, és ő nem hallgatta meg. Azt mondta, hogy veszélyben forog. Hát nem volt igaza? A veszélynek ez a leskelődő alattomos volt, a erősebb asszonyi idegeket megrázott volna, mint az övéi voltak. Mi a legközelebbi veszély, ami fenyegeti? Micsoda búvóhelyről fog előkúszni? Honnét fog rácsapni? Maga a levegő is meg van mérgezve. Alig mert lélegzetet venni. A kivitel hallatlan merészsége tán még jobban megijesztette, mint maga a terv. Ha világos nappal barátság ürügye alatt rögtön a király látogatása után ezt megmerte tenni a cigányasszony, mi jót várhat akkor magában a kastélyban? Ő és Kumbár Maharadzsa egy tető alatt éltek, és a Tarvin helyesen tételezte fel, hogy Szitápály az ő életére is tör, a gyümölcs nyilván mindkettőjüknek volt számba. Összeborzadt arra a gondolat, hogy mit sem sejtve még néhány pillanattal előbb enni akart adni a maharadzsának az almákból. A herceg megfordult ágyában, és figyelmesen megnézte Kétet. Rosszul vagy? Kérdezte komoly udvariassággal. Akkor ne fáradj a szorbetemmel, add ide Mótit, hogy játszhassam vele. Ó, Lálcsi! Kiáltotta Két az ágy felé vánszorogva. Rávetette magát a kisfiúra, karjait védő maga elé tárta, és hevesen elkezdett sírni. Ma már másodszor sírsz, mondta a herceg, kíváncsian nézegetve a lány remegő vállait. Meg fogom mondani Tarvin Sahibnak. Ez a szó szíven találta Kétet. Keserű, teljesíthetetlen vágyjal töltötte el. Ó, csak egy pillanatra érezhetni azt a biztos segítséget adó erőt, amelyet ellökött magától. Hol van most Tarwin? Kérdezte magától szemrehányóan. Vajon mi történt vele, akit ő elküldött magától, és akit most ezernyi veszedelem fenyeget ebben az irtózatos országban? Tarwin ez alatt a menedékházban ült szobájában. Mind a két ajtaja nyitva volt, a szobába behatolt a sivatag forró szele. Látni akarta, hogy mi történik körülötte. Előtte az asztalon feküdt a revolver, zsebében a naulahka. Szenvedélyes türelmetlenség emésztette. Átkozta zsákmányát, amely két nélkül semmit sem ér.